Szervusztok, kedves hallgatóink! Üdvözlünk titeket a Kontra Podcastban. Én Grósz Béla vagyok.
Én pedig Bognár Tamás.
Szervusz, Tamás! Üdvözlünk téged újra körünkben. Sokan dicsérték a utolsó podcastunkat, mondták, hogy egy ponton átalakult egy Fábri Show-vá, Design Center nélkül.
Ennek örülök nyilvánvalóan, hogyha főleg akkor, hogyha Design Center nélkül, mert akkor így az azt jelenti, hogy mindenfajta tájra való ráutalás nélkül tudtam ökörségekről beszélni, és úgy csinálni, mintha mégis lenne valami tárgya.
Elmaradt az NDK-m egy magozó.
Illetve a Csehszlovák szőszmeszmackó, ez a kettő az, ami általában el szokott maradni. De ez nem probléma, mert egyébként azért a gatyakócot, azt azért összegyűjtjük ott valahol a halánték alatt, és nagyjából a szűgy környékén, lényegében ott a kis pici bambusz rügyező pocak kellős közepén, vagy nyilvánvalóan az okninak a maradványait is a lábújikrák között.
Azt is küldtem meg, hogy csinálok egy ilyen sakkórát ide a podcastra, és így néha rányomok, hogy mikor jár le a beszédkvótád.
Hát igen.
Viszont úgy elbeszélgettünk az előző adásban, hogy amúgy a te életrajzodat, hogy egyáltalán hogyan is kerültél ide a bűn környékébe, ezt teljesen kifelejtettük megemlíteni. Egy ilyen rövid bemutatkozót azért tartanának, kedves drága hallgatóink.
Persze, persze. Azon majdnem hallgatók, de inkább nézők, vagy nézők, akik inkább hallgatók. A viccet félretéve persze, tehát hogy igazából nem tudom, hogy mennyire kíváncsiak erre bármilyen formátumban is, de hát egyszerűen arról van szó, én egy DS figurino vagyok. A Ferencvárosban nőtt fel, de a Józsefvárosban járt először általános iskolába, aztán nagy nehezen kinőtte magát, és különböző gimnáziumokat is sikerült megjárnia egészen addig, amíg Hernádi Judithoz hasonlóan ki nem tudta magát tiltatni elviekben az összes középiskolából, de aztán végül mégiscsak sikerült leérettség, és innentől kezdve mondhatnánk, hogy egyenes út vezetett bárhova, de nem, mert hogy onnantól kezdve igazából nők hatására választottam különböző szakokat, ez a történelem és filozófia, illetve a szociológia volt, ebből egyébként ugye nyilván a zsáneremet azt ugye ki lehet találni, és aztán ebből a történelem filozófiából lett Kelet-Európa szakirány, majd a szociológiából kriminológia. Én végig kétszakos voltam, és jelenleg történettudományi doktori iskolában vagyok doktor jelölt, és az ELTE AJK-n pedig szintén doktor jelölt. Ez utóbbiban a szervezett bűnözés a rendszerváltás utáni Magyarországon, az előbbi esetében pedig bűnözői hálózatok a szocialista Magyarországon. Ez a témám, vagy ezek a témáim, és közben meg tanítok ilyen fantörpikus egyetemeken, és közben dolgoztam, meg dolgozom szociális munkásként, például a holnapi napon intézetiseknek fogok kábítószerprevenciós előadást tartani, és alapvetően a szellemi prostitúció bármilyen billentyűzetén tudok Stevie Wondert meghazudtoló módon, legalábbis ugyanazzal a vaksággal és elánnal klimpírozni.
Hogyan vezetett innen az út a tangó és kessig?
Hát nézd, én ugye mivel alapvetően egy olyan ferencvárosi kölök voltam, aki nem kapott lakáskulcsot, nevezetesen azért, mert egy olyan panelházban nőttem föl, ahol a mi lépcsőházunkban rajtunk kívül igazából minden lakást egyszer kicsontoztak, de a mutter rendes dunántúli tisztelettel és alázattal már akkor beszerzett, inkább megvonta tőlünk is, de leginkább a saját szájától a falatot, hogy legyen heveder zárunk, remélvén, hogy akkor az ajtó befeszítés módszerével a szembe lakó kollégák erős hátszőrrel nem fognak tudni bejutni. Ez végül is így megvalósult, csak hogy mivel én a 8. kerületben jártam általános iskolában, ezért nem kaptam ugye lakáskulcsot, hiszen ahhoz kellett a 24-es villamoson való közlekedéshez a diák igazolvány viselete mellé annak a tudata is, hogy a diák igazolványban benne van a lakcím, tehát ha ott lett volna a lakáskulcs mellettem, akkor amikor először életemben a Diószegi utcában azt mondták, hogy pakoljak ki, akkor ugye ezt nem nagyon tudtam félreérteni, de legalább, mivel csak a saját irataim, illetve némi nemű készpénz, de hát az, tehát egy erős izgalmi állapotban még egy Károly Róbert sem, mert akkor még a papír 200-as se volt forgalomba, szóval, hogy ilyenekre tudtak szert tenni a fiúk, akkor legalább a lakáskulcs nem volt meg, úgyhogy igazából addig, amíg haza nem jöttek a szüleim, akik közül az egyikük sokáig, a másik még tovább dolgozott, ezért így általában este 8-ig az utcán leleztem, és nagyon gyorsan a Drégei utcában, ahol sikerült fölnőnöm, ott a panelházzal átellenben egy ilyen József Attilai, tényleg gangos bérháznak a folyosójára így ránézve, tényleg az ecetfa tényleg ott valahogy ott kivirult, és miénk volt ott a tér. Szóval, hogy onnan, ahogy kigurultak a lányok ilyen 5 óra tájban, ahogy elindult a műszak, és lenyomták a blokkolórát, akkor ránéztek erre a kis gömbölyded arcra, ami az enyém, és a kis húsos pofit nyomkodták, aztán rájöttek, hogy ebbe van végül is truvá is, hiszen, hogyha engem hurcibálnak, mint a véres kardot, akkor ugye, amikor megállnak mellettük a kékek a csikossal, akkor azt lehet mondani, hogy hát én csak az unokaöcsémmel sétálok, szó sincs itt arról, hogy bármifajta kéjelgés történne, és lényegében én egy elég olcsó alibit tudtam szolgáltatni azzal, hogy magnum helyett egy kalipó volt az én áram, bár akkor még nem tudtam, hogy a kalipót ezért kapom, egyszerűen csak örültem annak, hogy szophatok valamit.
Igen, ezzel sikerült nem megválaszolni a kérdést, hogy hogyan kezdtétek el a podcastot.
Hát nézd, innen nézve, tehát hogy én próbálok belekapaszkodni az egyébként távolról induló mondataimba, egyszerűen, tehát innen nézve már minden adott volt ahhoz, hogy én különböző városi sétákat tartsak Józsefvárosban és a Ferencvárosban. Elsősorban a szocialista, meg a zavarosnak ítélt 90-es évekről, illetve az ebben az időszakban az utcai prostitúcióról, szerencsejátékosokról, hamiskártyásokról, stricikről, nepperekről, betörőkről és minden olyan figurinóról, akik nem fértek be egyetlen egy Vágó István műsorba se, noha egyébként a tehetségük ezt indokolta volna, és amikor én ezekről a drága emberekről éppen próbáltam értekezni, akkor az egyik ilyen alkalommal eljött az én drága jó barátom és kollégám Böcskei Balázs, aki lényegében egy ilyen kinyúlt pólóban megjelent egy ilyen, tényleg egy ilyen rében napszecsót így föltolva a homlokára, és effektíve azzal a hajkoronával és melszőrrel úgy nézett ki, mintha egy jugoszláv csencselő lenne a keleti pályaudvar melletti lengyel piacról. Nekem ez rögtön szimpatikus lett, neki meg az, hogy van egy hülye, aki nem sikerül befogja a pofáját, de érdekes legalább egy ideig, amit mond, amíg ugye ki nem készül mindenki körülötte, és akkor így igazából megalapolozódtunk, hogy akkor beszélgessünk, és a beszélgetések, amiknek nyilván volt némi nemű folyékonynyá alakulható, vagy alakított verziója, nevezetesen olyan erjesztett üdítő italok, amelyek a Dankó utcai oltalomtól egészen elvisznek minket a déri kávézóig, a Krisztina körútig, szóval különböző minőségű és különböző állagú italok fogyasztása közepette. Arra jöttünk rá, hogy ezt lehet egyébként ezen italok nélkül is, csak fun for, csak a lárpúrlárt azért csinálni, mert hogy a Balázs a politika és a társadalom, és még inkább egyébként én azt gondolom, hogy a társadalmi gazdasági átalakulás felől nézte ezt az egész történetet, én meg a bűnözés felől beszéltem számára arról, hogy nagyon aranyos, amikor a Hankis Elemér második társadalomról beszél a szocializmus vége felé, de valójában nem kell itt nagyon polgárosodnunk akkor, hogyha lehet csak simán informálisan, illetve illegálisan tevékenykedni. Tehát lényegében a politikai gazdaságtan és a klasszikus kriminológiai, kriminalisztikai tudás kard-karba öltve jelent meg, és tényleg annyira összeölelkeztünk, ahogy csak Ungár Péter tud Kelemen Annával.
És egyébként már ez a múltkori részben is felmerült bennem kérdésként, csak aztán nem jutottam el odáig, hogy neked soha nem volt ebből kellemetlenséget, hogy ennyit tudsz így az alvilágról, meg bizonyos emberekről, meg ilyenek? Tehát, hogy ennek nem volt árnyoldala?
Ugye ez mindig egy ilyen nagyon jó, tehát ugye erre az, ami a valódi válasz, hogy nem, és nagyon röviden, az ilyen problematikus az én számomra, mert nem rossz értelemben mondva a kívülállót, hanem egy olyan ember számára, aki ebben az egész témakörben inkább befogadó és megismerő szándékkal mozog, de nincs se olyan perverziója, se olyan múltja, hogy ezzel éveket keresztül foglalkozott volna. Annak ez egy picit ilyen magas lóról való beszél, tűnhet, meg egy ilyen nagyobb mellénynek, mint az illenék. Én inkább azt mondanám, hogy amikor példaként, hogy amikor az Ács Dániel nevű 444-es újságírót egy fantasztikus ilyen vlogos gyerek megkérdezte, hogy hát nem féltél-e, és tényleg így az oknyomozó, és most nem, nyilván nem a köztünk való párbeszédre akarok utalni, úgyhogy ne értsétek félre, hanem inkább arra, hogy ahogy egy ilyen aranyos elnyújtott hangon egy ilyen kollega így tényleg, hogy és akkor nem fognak lelőni, meg ezeket a típusú problémákat nehezményezték, vagy feltették neki, akkor ő legalább nem azt csinálta, mint egy-egy nagy volumenű újságíró, mint a Havas Erik, aki ezt a Radnai Lászlóval közösen írott könyve kapcsán komolyan fontolgatta, hogy hát őt biztosan veszélyben leledzve találhatjuk, noha egyébként ugye akivel interjúzott, az lényegében már csak a saját anyját nem árulta el, azon kívül mindenkit, tehát ha már egyébként le akarták volna lőni, akkor már 92-ben ez megtörtént volna. Az van, hogy az elsőnél azt mondta, hogy nem az a legnagyobb veszélye az ilyen típusú, Magyarországon az ilyen típusú kutatásoknak, hogy valamilyen veszélyhelyzetbe kerülne az ember, hanem sokkal inkább az, hogy monomániássá válik, és a saját koncepcióinak olyan szempontból a rabjává válik, hogy már nem tud és nem képes abból kinézni, és lényegében a saját koncepcióját, a saját elméletét a világhoz olyan mértékben igazítja, hogy magát a világot rendezi úgy, hogy igazolhassa saját elgondolásait. És én azt gondolom, hogy ez az, ami egyébként elválasztja a búzát az ocsútól. Valóban inkább ez az igazi kérdés, hogy az ember tudjon úgy gondolkodni ezekről, hogy közben saját magától se essen hassa, pláne ne érezze úgy, hogy önmaga hatása alá kéne, hogy kerüljön, de az sem célszerű, hogyha azt gondolja, hogy amit ő lát, tud vagy kutat, az biztosan igaz. Tehát én nekem sokkal kisebb formában jelentek meg az én életemben azok a helyzetek, amikor én azt éreztem, hogy nekem félnem kéne, mint sem az olyan helyzetek, amikor úgy éreztem, hogy bizony felül kell adott esetben tudnom vizsgálni azokat, amiket én korábban mondtam egy bűnözővel, vagy egy bűncselekménnyel kapcsolatban. És ezeket én a magam részéről a mai napig azt gondolom, hogy én ezeket bármifajta nagy lelki teher nélkül meg tudom tenni. Ennek a legutóbbi példája pont a Tasnádi Péterről készült podcastunk volt, ami után ez a elég enigmatikus, öblös hangú kollega fölhívott, és annélkül, hogy bemutatkozott volna, próbálta jelezni, hogy hát akkor remélem, hogy azért, vagy reméli, hogy felismerem, hogy ő kicsoda. Ez meg is történt, és először ugyan egy kicsit ilyen pökhendinek, vagy legalábbis olyan tónusban kérdezett föl, ha tetszik, vagy próbált velem diszkusziót folytatni, amiből azt remélte, azt gondolom, hogy valamifajta vita keveredik, vagy kerekedik, és miután rájött arra, hogy én ebben nem akarok feltétlenül partner lenni, akkor az a beszélgetés, ami úgy indult, hogy én és kollégám milyen felületesen nézzük őt, 3,5 óra után átlendült oda, hogy végül is, mintha az eddigi, vagy az elmúlt években én tudnék, most nyilván nem vagy az ő túlzását most nem akarom komolyan jelezni, csak mégis az, hogy a tónusok és a relatív átalakulás miatt mondani, vagy jelzem ezt, hogy mondta ő, hogy hát minthogyha én tudnék a legtöbbet, vagy minthogyha mégis én olvastam volna róla a legtöbbet, és ez ugye nyilván most olyanokba kimerül, hogy képbe voltam abba, hogy először, másodszor nem csak, hogy milyen évben és milyen hónapban, hanem azt is tudtam, hogy milyen napon került előzetes letartóztatásba, de hogy ezeket csak csak azért mondom, mert nagyon könnyű ilyenkor azt mondani, hogy hú, fölhívott valamilyen bűnözőnek látszó tárgy, pláne személy, aki egyébként általában, akik fölhívják az embert, azok még ráadásul nem is nagyon szeretik saját magukat annak az alvilágnak a részének tekinteni, amiről egyébként ugye általában ilyenkor szoktunk beszélni, illetve aminek egyébként a másodlagos jellemzőit, ilyen konnotatív attribútumait egyébként ők maguk is szeretik megteremteni azzal, ahogy egyáltalán megszólítanak. De mindezt félretéve azt gondolom, vagy mindezt egybe kezelve, én azt gondolom, hogy ebben az a kis magyarországi közegben, amiben mi élünk, itt lehet azt mondani, hogy fú, hát itt micsoda veszélyes helyzet van az ilyen kutató számára. Valójában ez hát az a fajta P és hát a hétköznapi csalódásoknak a rövidítése és a füst kifejezést közös vagy egymás mellé helyezve, mert hogy mi beszélgethetünk erről, csak hogy közben mellettünk 200 kilométerre az Aktualitynek az újságíróját, Ján Kuciákot a barátnőjével, élettársával együtt kivégzik, és egyébként pedig olyan szintén etnikai szempontból magyar bűnözői csoportok működnek, ahol nem az az elsődleges ötlet, hogy hogyan lehetetlenítsünk el valakit gazdaságilag, hanem egészen konkrétan elássák őket, és az avarkori sírleletek azok tényleg szinte már ilyen megbocsátható mélységűvé válnak ahhoz képest, amilyen borzasztó helyzeteket tud teremteni mondjuk egy csótfai birtok. Tehát én csak azt mondom, hogy arról beszélni, hogy ez milyen veszélyes, vagy milyen bátor dolog, az én azt gondolom, hogy, és ezért is mondom, hogy nem arról van szó, hogy itt ez nagyképűség lenne, hanem egy kis alázatot kéne tanulnunk olyan embereknek az életének a tükrében, illetve tragikusan elhunyt emberek tükrében, mint a Kuciák és élettársa, akik borzasztó, ahogy egyébként kilettek végezve, és hogy az ő történetük az arra példa szerintem, hogy mi merengünk a post-truth és a trumpizmus és a különböző politikai színkavalkádokban, miközben tőlünk 200 kilométerre olyan típusú esetek történnek, amiről egyébként legyünk őszinték, a magyar nyilvánosság pontosan ugyanakkora füstöt ereget, mint amekkorát ez a hétköznapi csalódásoknak a rövidítése sajnos jelképez.
És igen, és akkor pont ennek a súlyát képezi azt is, hogy mondjuk kerékpárlopásokról beszélünk. De igen, kedvenc cinikus, hogy megadtad itt a mélységét az egésznek.
Hát nem, mert egyébként ezt nem szabad elfelejteni, csak ugye mi kevéssé ismerjük például a Kuciáknak az írásait így Magyarországon, így kis Magyarországon, de hogy alapvetően ő is nagyon sok esetben céghálókkal kezdte, és nagyon egyszerű gazdasági visszaélésekkel, adó visszatérítéses vagy állami támogatásos problémákkal, szóval igazából minden ilyen apró kérdéseken keresztül bomladozik tovább.
Így egy laza 20 perc után akkor térjünk rá igazából a műsorunknak a témájába, amit az előző részben elhintettünk, hogy amikor először beszéltünk, akkor küldtél nekünk egy könyvet, és mondtad, és ugye amikor kerékpárlopásokról beszéltünk, és annak a szankcionálásáról, akkor valószínűleg aki már foglalkozott kerékpárokkal, és mondjuk egy pár éve benne van itt a sportban, közegben, azoknak a tolvajkergetők nem fog olyan ismeretlenül csengeni. Mit voltak, mit csináltak ők, igen, mi volt az eljárásmód? Tehát akkor picit rövidebben, mint az életrajzod.
Hát ugye, ez ugye mindig nagyon fontos kérdés ilyenkor, ugye, hogy veszteldre hoztad szóba, hogy ugye Fábri Sándor szereti ezt mondani, de nyilván ennél is rövidebben, noha egyébként az életrajzomat kifejezetten röviden szerettem volna. Halka jegyzem meg egyébként, ahol szerintem elcsúsztam, az inkább az újságírás, vagy a tényfeltárás és a bűnözés történet, de nem menjünk ennyire mélységében, viccet félretéve. Hát a tolvajkergetőket én azért hoztam példaként, és nyilván ezt a Tolvajkergető voltam című könyvet azért akartam egy ilyen elemzési szempontnak, ugye a Bánsági Andornak könyvét fölhozni, mert azt gondolom, hogy amikor Magyarországon, és főleg itt a főváros, de igazából teljesen mindegy, hogy hol, Magyarországon beszélünk bicikli lopásokról, akkor az elmúlt évek miatt egyszerűen nem megkerülhető szerintem a tolvajkergetőknek a világa, nem megkerülhető ez a kedves puhos gyerek, ugye ez a méltán népszerű Tomcat, akivel kapcsolatban én abszolút értem azt, hogy ott a Nándorfehérvári úti kollégiumban, ahol én szociológiai hevülettől vezérelve a negyedik emeleti társalgóban berúgtam a többi szociológus növendékkel, miközben a átellenben lévő természettudományi szakkollégisták, azok egy ilyen 2,5 nap nem alvás után valami fajta ilyen internetes kalandjáték során mélységes tisztelettel adóztak a nem tudom milyen informatikai tevékenysége iránt ennek a kollégának, de alapvetően itt arról van szó, hogy egy nagyon egyszerű ötletet akart bemutatni ez a pali, illetve a csoport, azt, hogy ha nem feltétlenül jól lezárt, aztán később már jól lezárt bicikliket is kihelyeznek valahova, ezt egyébként kamerával megfigyelik, akkor egy idő után nézz oda, ez el fog tűnni. És alapvetően azt látom én őszintén szólva a tolvajkergetők videók és egyéb dolgok tükrében homályosan, hogy ez mennyiben magáról a bicikli lopásokról szólt, illetve mennyiben arról, hogy alapvetően egy ilyen alacsony szkélű bűncselekménynél milyen szépen lehet mondjuk cigányozni, vagy esetleg egyéb más vonalakon rámenni arra, hogy kik a jó emberek és kik a rossz emberek. Tehát egyfajta ilyen normakövetős történetet előhozni, és persze nyilván miközben egyébként meg tudjuk szólni a saját társadalmunk alfelét, aközben nyilván vissza tudunk utalni arra is, hogy hát vannak ezek a gaz, vagy legalábbis nem jól működő multinacionális vállalatok, amik 7-es biztonsági fokozatú kriptonit zárat adnak nekünk nagyon-nagyon drágán, de nekünk van olyan hidraulikus erővágunk, amivel mi meg tudjuk csinálni, és folyékony nitrogénnel, és oda megyünk, és ezzel persze ez teljesen igaz, és fantasztikus módon meg tudták ugyanazt csinálni, amit valamilyen National Geographic-szerű dokumentumfilmben, ahol ugye ez a próbáljuk ki mi is a középkori ágyugójó futamokat, akkor azt ugyanúgy előadják, és elmondják, hogy nézz oda, a gumi borítása az úlakatnak, az tovább bírja, mint maga a fém, és akkor ezeket a videókat meg lehet nézni még egyszer, rá lehet kommentelni, viszont válaszolni, és úgy lehet csinálni, mintha ezzel ki lehetne váltani azt, hogy egyébként normálisan emberekkel kellene beszélgetni, és ezek az ilyen tutoriál videóba oltott saját magunk népszerűsítését csak implicit módon megvalósító, de mindenféleképpen azért a saját nimbuszunk építésére szolgáló videók, azok nem egy ökörhúgyozás lennének, legalábbis ami az irányát és céltételezését tekinti.
Igen, egyébként nekem nagyon vegyes érzelmeim voltak, ugye a Bike meg én első között voltam, aki a videóiket elkezdte kirakni ugye mi hozzánk is hírfolyamba, hiszen hogy mennyire nemes ügyet szolgál. Lesz, hogy hát elkapjuk a kis szarháziakat, akik ellopják a biciklinket. Majd nagyjából az első között voltam az, aki kampányolt az ellen, hogy hú, várjunk csak, tehát ez a spybike eladásra, meg az ilyen egyéb önfényezésre irányuló történetté kezd itt nagyon gyorsan válni. De ugye mindemellett akkor is bennem volt az, hogy oké, nyilván meg kell élni valamiből nekik is, meg egyebek, de hogy alapvetően egy jó ügyet szolgáltak azzal, hogy ugye el kell kapni a tolvajokat, meg kell mutatni azt, hogy hogyan tudsz védekezni az ellen, hogy a kerékpárodat ellopják. Csak az nem volt nekem tiszta, és ez a tegnapi, vagyis illetve a múltkori adásban ugye szóba került, hogy ugye a rendőrség mennyire tehetetlen ugye a bringalopások ellen, mert hogy sem kapacitás, meg ugye a felgöngyölítés nehézség, hogy miért kellett akkor viszont elgáncsolni ennyire ezt az egész történetet, mert azért nyilván ezt az antiszemita dolgot is így belevitték, de azért az annyira nem volt szerintem harsányben, hiszen volt egy csomó fehér elkövető is, de hogy tehát kicsit úgy éreztem, főleg most már a több rész után, hogy azért őket masszívan elkezdték akadályozni egy idő után maga a rendőrség is, és hogy nem értettem, hogy tehát alapvetően egy olyan dolgot csináltak, amire a rendőrségnek nem volt kapacitása, a hatásfokuk egész jó volt, akkor miért kell ezt keresztbe tenni?
Hát nézd, érteni vélem a problematikádat, de ez ugyanaz a klasszikus kérdés, ami miatt egyébként Paul Kersit sem szoktuk engedni Chicago utcáin egy 357-es magnummal közlekedni, hogy megoldja az utcai erőszaktevőknek a tevékenységét, hiába erőszakolták meg a lányát és a feleségét, és ugyan meg is haltak ők, de illetve pontosabban csak a felesége, a lány azt hiszem kómába került, de ez talán mindegy is annak tükrében, hogy a 70-es évek elejétől ugye ez a 80-as évek végéig eltartott ez a tragédia a Charles Bronson karakterének. Hát nyilván arról van szó, hogy egy erőszak monopólium van, tehát az államhatalom mindenhol arra törekszik, hogy egyébként azt a fajta pallos jogot, amit ráruházott a fátyol mögött, a tudatlanság fájtlában, a társadalmi szerződés keretében a társadalom szélesszük rétege, azt ugye, még ha rosszul is, de működtesse, mert hogyha nem tudja működtetni, és vele párhuzamosan megjelennek ilyen öntevékeny csoportok, akkor ugye az lényegében implicit módon a magának a rendőrhatóságnak, illetve egyáltalán az erőszak monopóliumot képviselő szervezetrendszernek a implicit kritikáját adja, ahogy egyébként adta is. Tehát nyilván az, hogy fellép vele szemben, az egy önvédelmi reakció volt, és azt pedig homályosan látom, hogy emögött, az önvédelmi reakció mögött volt egyfajta ilyen post-SZDSZ-es, ilyen Helsinki Bizottság ajánlásával történő gondolkodás, hogy akkor hogyan lehetne itt tényleg ilyen Benetton reklámszerűen mindenki egy, és nem vagyunk különbözőek, és mindenkit támogatunk, szóval nem, nyilván nem erről volt szó, pont szartak bele, ugyanúgy, ahogy Grespik László se zavart addig senkit, amíg nagy nyilvánosság előtt kenyérrel nem dobálta a napkeltet keresztüzében az újságírókat, tehát lényegében itt inkább az volt szerintem a probléma, hogy nyilvánvalóvá tette egy videósorozat azt, hogy van valami, amivel kapcsolatban a rendőrség nem tud fellépni, és ebből a szempontból igazad van, és valóban ebből a szempontból ez egy nagyon fontos lépés is volt, és ez ténykérdés. Annyi a helyzeti sajátossága ennek a történetnek, hogy én abban az esetben, amikor arra próbálom fölhívni a figyelmet, mondjuk, hogy ha rendkívüli módon berugunk a kocsmában, és verekedést provokálunk, amelyből nem nagyon fogunk kijönni anélkül, hogy egy-két vese ne legyen lerúgva, akkor a veselerugás és az egyéb más ilyen csoportos, garázdaságos történetekben, ha én arra akarok rámenni, hogy egyébként ebben vannak olyanok, akik úgy ütnek, hogy közben más hangtónussal beszélnek, az persze nagyon érdekes, és elárul sokat adott esetben arról, hogy abban az éjszakában milyen formákkal lehet találkozni, és akkor jaj, dicsak, és akkor lehet ilyen dolgokkal menni, de valójában a csoportos garázdaságot nem az fogja megvalósítani, és nem az fogja meghatározni, hogy most az elkövetőt romának vagy nem romának tartjuk-e, hanem az, hogy valaki fog-e tudni értelmeset mondani azzal kapcsolatban, hogy mi a kukac történt ott, mert általában egy csoportos garázdaságnál a kocsmában ez a legnagyobb probléma, hogy a bírónő nem, vagy a bíró nem szokta tudni megítélni, hogy mégis mi a tököm történt, mert mindenki be volt rúgva, és itt is ugyanaz a probléma, hogy mindenki el van bájolva, és el van ájulva, és saját maga hatása alá kerülve egy olyan narratívát, és egy olyan elméletet, meg egy olyan világlátást tol maga előtt, ami igazából nélkülözi az arra való reflexiót, hogy egyébként amiről mi beszélgetünk, az mégiscsak egy biciklilopás, és nem most kell Szegfi Gyula társadalom elméleti kérdéseit boncolgatni.
Igen, de ha jól tudom, és jól emlékszem, akkor az utolsó esetet kivéve, igazából ugye ők mindig, tehát amikor megvolt a bicikli, vagy megvolt az erős gyanú, hogy hol van a kerékpár, ők mindig hívták a rendőrséget, és ugye a rendőrség volt az, aki intézkedett, és gyakorlatilag csak ez az utolsó eset volt, ami ugye ilyen kétes módon végződött, ilyen önbíráskodás meg egyebek, ugye igazából a könyvből sem derül ki pontosan, hogy hogyan is alakult ki az az utolsó buli, de igazából az összes többinél, ha jól emlékszem, nem volt ilyen rögtönítélő bíróság feelingje a dolognak, mert nyilván szóban igen, meg egyebek, de hogy alapvetően a rendőrségre bízták azt, hogy pontot tegyenek a végére.
Hát azért ezt így nagyon finoman fogalmaztad meg, mert úgy bízták ezt általában a rendőrségre, hogy nem átallották folyamatosan azt kifejezésre juttatni, hogy egyébként ez egy olyan rendőrség, ami teljes mértékben alkalmatlan a feladatainak az elvégzésére, nem megy ki oda, ugye hova viszik az ellopott biciklit, na nézz oda, a helyi gettó környékére viszi, az egyébként rejtett tartalékként, a nemzetünk rejtett tartalékának számító kollega. Tehát nyilván inkább itt arról volt szó, hogy egy ilyen nagyon finom, hát azért nem volt olyan nagyon finom, de hogy ahogy a Kern András mondaná, ugye a heti hetesben, ilyen burkolt zsidózás már régen hallottam alapon. Lényegében ilyen finoman azért mégiscsak így mindenkinek a tányérjára tették, hogy hát azért ezek mégiscsak cigányok, és mégiscsak az adott város gettónak tekintett szegregált részei felé viszik a bicajt, és hát oda nem mer senki bemenni, de mi bazd meg, mi bemegyünk, mert mi ott vagyunk GoPro-val, érted, és én aki Tomcat vagyok, és már a Mérő Lászlóval is tudtam egyszer a jövő házában vitatkozni, azért, mert tényleg két cikket elolvastam azzal kapcsolatban, hogy a belügyi szemlében írtak a cigány bűnözésről, akkor én már egyébként egy felkent proféta vagyok, és valójában egyébként sajnos az derült ki, hogy ott még ráadásul nyert is, tehát hogy az van, hogy igazából ezzel nem, tehát hogy ezzel egyébként valóban azokat a kommentelőket megnyerte, akik most nyilván, hogyha ezt nem tudjátok úgy megvágni, hogy ne az derüljön ki, amit én most éppen mondtam, akkor persze engem is legalább el tudnak küldeni a csába, és az SZDSZ-es édesanyámat, aki szegény sose volt az, legalább meg tudják említeni. De alapvetően érted, az van, hogy nincs ezzel gond, értem én, tehát hogy most persze fejezzük ki saját frusztrációnkat, annyi a kérdésem, hogy beljebb vagyunk-e. Tehát hogy most attól, hogy egyébként ezzel mutattunk valamit, egy ilyen történetet, ezzel egyébként mi az, hogy a bicikli lopásoknak a struktúrája, az, hogy egyébként hogy lehet ezt jobban megelőzni, ezzel bármit tettünk-e a helyzet megoldása érdekében. Mert az, hogy egyébként egy kocsmába letesszük a pultra a pénztárcánkat, annak érdekében, hogy vajon pénzt el fogják-e vinni belőle, és az iratokat is elviszik az egészet, vagy az iratokat ott hagyják, csak a pénzt viszik el, az iratokat leadják az önkormányzatnál, tehát egy ilyen vonalat, hogy ez a mi történik, ha ez egy ilyen nagyon érdekesnek látszó dolog, de alapvetően a kocsmában azt fogjuk tapasztalni, hogy férészeg emberek teljesen, szóval, hogy teljesen adhok módon a saját berugásuknak, meg helyzeti működésüknek köszönhetően fognak reagálni. És így önmagában én csak azt nem látom célirányosnak, hogy ebből, ha annyit tudunk meg, hogy egyébként cigányok lopnak biciklit, akkor ezzel az erővel egyébként lassan a Szaniszló Ferit meg tudjuk hallgatni még az Echo TV-n, és akkor szépen akkor meg vagyunk oldva, a Matusz Gábor vár minket az éjjeli menedékhelyen, és a legfontosabb az, hogy a világ összes kincsérse próbáljunk túllépni ezeken a dolgokon, amik attól, hogy ténykérdések, mármint hogy ez történt ilyen, meg történik ilyen, ettől még nem biztos, hogy nem biztos, hogy attól beljebb leszünk, ha azt tudjuk mondani, hogy hát cigányok csinálnak ilyet. Tehát ettől nem tudom, nem látom azt a többletértéket, amit ezzel nyertünk.
Én azon gondolkoztam menet közben, és leltárt vezettem, hogy milyen más tárgyat lehetett volna még kirakni ellopásra.
Hát bármit, hát ne viccelj, most a Tomcat előtted van, hogy mekkora bicajos, nem? Tehát azért kis aranyos, puhos kisgyerek, érted, tehát elős, izgalmi állapotban az egyetlen dolog, amit egyébként maga előtt hosszú ideig tartott, az egy bicikli kormány helyett egy joystick volt maximum. Tehát én ezt kizárt dolognak tartom, és ugye az a probléma, hogy egy ilyen csávóval nincs egyébként semmi probléma abban az esetben, ha el tudja dönteni, hogy ő most Cibók László akar lenni, és ő abban a kontextusban jelenik meg, hogy én az a youtuber vagyok, aki egyébként szinte a portásokat megszégyenítő Kisberg Szabolcsi mélységben, én ez a tökös csávó vagyok, érted, én oddal lépek, én izé erőszakosan, vagy akkor van ez az ilyen fél fél nekem fél hülye már, bocsánat, fél hülye, kettyós, radikális jobboldali Novák elődös figurino, aki ugye minél inkább haragos, annál jobban röhögök. Tehát ugye ezt nem sikerült eldönteni, mert akkor vagy megyünk ebbe az intellektuális vonalba, ami nagyon jól állt a Novák elődnek is, ahogy ilyen balatoni strandokon ott kifejezésre juttatta azt, hogy ő szeretne egyébként sorkatonai szolgálatán túlmenően, érted, szerződéses katona lenni, te Mária Krisztus, érted, ha te véded a határt, akkor már minden olasz. Szóval, hogy vagy akkor van ez az ilyen félhülye intellektuális vonal, vagy akkor legyen a teljesen hülye, de legalább drabális, ilyen erőszakos, érted, gyurogatós, beleállok, érted, arcodba. De ugye ezt a kettőt, ha keverem, tehát ha én beleállok olyan vitákba, olyan erőszakos helyzetekbe, ahol aztán utána elkezdek azzal érvelni, hogy hát de én mégiscsak itt, nem tudom, feltáró szándékkal jövök elő, érted? Akkor viszont ugyanabban a problémás helyzetbe keveredünk bele, mint akkor, amikor ugye az SZDSZ ifjúsági tagozatának eklatáns szereplője beballag a széljobbosok közé, és azzal a szándékkal, hogy ott kultúrantropológiai vizsgálatot végez, és meg van döbbenve, hogy levágnak neki egy óriási ijesztést, érted? Tehát akkor ne lepődjünk meg, mert ugye ahol Sztálin elvtársúta tudjuk, hogy ahol faragnak, ott hullik a forgács. Tehát, hogy igazából én csak azt gondolom, hogy nekem az egész azért hiteltelen, mert én megnéztem ezeket a videókat, én végigkövettem az egészet, engem nagyon érdekelt egyébként. Tovekergetőknek az összes videóját, és akkor még bele sem menjünk a végén, amikor ugye Dombai Gyula, aki egyébként egy rendes korrupt orvos szakértő, és ugye az azzal kapcsolatos állításai a Tomcatnek, még ráadásul egyébként ülnek is, ahogy egyébként ott a Fiumei baleseti kórház előtt, amiket mond, tehát az ott egyébként ott rögtön a gangon, anélkül, hogy nagyon mélyen szántóak lennénk, az ott egyébként kajak bűncselekmény. Ezzel együtt azt gondolom, hogy mégiscsak arról van szó, hogy egyébként meg nem értett kisvárosi identitású, alapvetően radikális jobboldali gyerekek, akiknek lehet, hogy egyszer-kétszer elvették a 10 óraiját, azok most megpróbálnak valami fajta radikális számonkérést megvalósítani a társadalmon keresztül a saját önérzetük és a saját intellektuális békéjük érdekében. Csak megint nem a telibe lökött biciklikről beszélünk. Tehát megint az az érzésem, hogy az egész bicikli kérdés csak egy kurva apropó, már bocsánat, de ugyanilyen alapon egyébként rollerekről is lehetne szó.
És egyébként akkor te nem osztod azt a véleményt, bár a könyvben is ugye nyitott mondatként szerepelt, hogy abban az időszakban állítólag 60-70%-kal esett vissza a kerékpárlopások száma, amikor ugye ez a tolvajkergetők sztori történt. Tehát akkor ezt te nem tartod helytálló kijelentésnek igazából. Vagy hogy ez nem ennek a következménye, vagy...
Hát most ugye, ugye ez egy nagyon fontos kérdés, hogy ugye megint a kételj, tehát ugye itt nekem ezekkel mindig ez a bajom ezekkel a fiúkkal, hogy ezeknek mindig rettenetesen határozott állításai vannak, és sajnos ugye a Bajcsi Zsilinszkinek a korai írásai nem teszik lehetővé, hogy elkezdjenek ilyen empiriokriticista módon azon gondolkodni, hogy tényleg érdemese volt megőrni Áhim Andrást, szóval hogy alapvetően most van egy X, amit nem ismerünk, hogy mi, mert arról beszéltünk, hogy ez egy látens szám. Igen. Az visszaszorult Y-ra. Na most ezt két kérdésem lenne. Egyrészt ez ki mondja, ki állítja, milyen megbízhatóság alapján, és most nyilván persze az a legnagyobb hazugság, az a statisztika, amit én hamisítok, Winston Churchill, én persze, ezt vágom, igen, ez a 90-es évek magyar televíziózásának egyik legfontosabb része, abszolút, hát ne vicceljetek, ugye addig a legjobb, amíg olyan politológusok beszéltek módszertani kérdésekről, akik világéletükben még egy kutatásmódszertani könyvet se vettek a kezükbe, ám de ugye forintért bármit hajlandóak voltak elmondani, pláne úgy, hogy ezt párt is finanszírozta. Tehát, hogy persze lehet ilyen statisztikát lepocskondiázó módon beszélni, de mégiscsak az a kérdés, hogy ki mondja, milyen megbízhatósággal mondja, milyen kutatás alapján mondja, és alapvetően egy látens dolognak a megváltozásával kapcsolatban maximum tendenciákról lehet beszélni, és a tendenciákról is úgy lehet beszélni, hogy valószínűségek alapján, de nem determinisztikusan azt mondani, hogy ez mindenképpen csökkent, mert ezek megint önbeteljesítő jóslatok, akkor, ha ezt mi így mondjuk, akkor azt feltételezzük, hogy ez bizony így is történt, de ezt mi a tököm erősíti meg? Szóval, hogy most őszintén előttetek van, hogy egyébként azok a guszevtelepi cigánygyerekek, azok így összeszarták magukat, hogy fű, api, tényleg, ez a YouTube-on megy ez a tolvajkergető, gyerekek, én már hónap ki sem megyek, tényleg, én már nem. Szóval, hogy én egyébként, én ráckevéről jön a család, hát a saját, már bocsánat, abba a bizonyos ligba tenném valamelyik kezemet, hogyha azt tudnám mondani, hogy ott a Szulla mellett a pokolhegyi fiúk, akikkel én sikeresen többször mozogtam, azok azt mondanák, hogy te figyelj, ez a tolvajkergetős videó, ez kemény. Szerintem akkor most álljunk le. Hallod? Most figyelj, úgy megyünk ki a hévállomáshoz, hogy figyelj, hallod? Egy málnát maximum megiszunk, de vissza is megyünk. Szóval, tehát ne erre azt mondta volna drága jó édesapám, mielőtt elhalálozott volna, hogy ne röhögtessél, fiam, mert mellé lövök. Tehát ez egy ilyen, érted? Szóval, hogy persze kurva jó hangzik, de...
Igen, de igazából valószínűleg kicsi hatása volt erre az egészre.
Az értelmiségre volt hatása. Legyünk őszinték, ez egy belpesti értelmiségi diskurzus volt, aminek a befogadói közege vagy az ilyen hozzám hasonló pervers hülye, vagy még inkább azok az SZDSZ-es fiúk, akik egyébként eleve nyilvánosságot és nézettséget teremtettek a legtöbb Echo TV-s műsornak. Értitek? Hát az én szobafestő rokonaimnak nem volt ideje annyi Szaniszló Ferit nézni, mint ahány szaktársamnak az ELTE BTK-n. Tehát, hogy pedig ők viszont komolyan vették volna az ELTE BTK-s spanjaimmal ellentétben, hogyha idejük lett volna, csak ugye nekik muszáj volt kimenni a kertbe dolgozni, csessze meg, szóval, hogy, és akkor értetted, hogy bocsánat, csak ez egy azért fontos dolog, mert hogy ez ilyen, mert hogy ezeket ilyen, és azért tudok csak ilyen nagy vehemenciával beszélni, mert hogy ez engem azért frusztrál, mert én azt érzem, hogy ebben olyan emberek mondják a passzát szelet, meg fújják, akiket soha életükben valójában komolyabb társadalmi depriváció nem érintette. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy aki tudja, milyen az, hogy egy olyan közegben, 8.-9. kerületben felnőni, akár tejfehérként felnőni, milyen, annak nincsen ilyen óriási dumája azzal kapcsolatosan, hogy ki fehér, meg ki nem fehér. Mert én például nagyon jól tudom, hogy én egy magyar cigánynak köszönhetem, hogy nekem minden fogam a sajátom. És nem annak köszönhetem, hogy a független kisgazdapárt mellett a miép is egy ideig parlamenti párt volt. Tehát tényleg, szóval, hogy Grespik László és Fenyvesi Zoltán viszonylag keveset segített nekem abban, hogy a tejfogaim után a normál fogaim is megmaradjanak. Ellen Berger egy olyan cigány gyerek, akit ugye farkas flóriánozva és horvát aladározva el lehet küldeni a melegebb éghajlatra, ő viszont sokkal többet segített nekem. És ugye ezek az ilyen, tudjátok, szóval ezek az ilyen összetevők azok, amikre nem vagyunk ilyenkor érzékenyek, és egy ilyen videó, meg ennek a videónak, meg ennek az egész műsornak a szerkezete, az erre nem volt érzékeny, és nagyon jól látható volt, hogy egy apropót talált arra, hogy arról beszéljen, hogy egyébként milyen komoly társadalmi konfliktusok vannak magyar és magyar ember között.
Igen, hát pont ezért is vetettük föl ezt a témát, mert ugye bringás körökben nyilván egy idealizált alak lett az egész tolvajkergetők történet, hiszen egy olyan problémára kínált megoldást, amit ugye láthatóan a bringások tétlenül szemléltek, hogy tűnnek el a biciklik. Viszont akkor ezek szerint inkább azért lettek ők ellehetetlenítve meg egyebek, mert ugye ez a cigányozás meg szélső jobboldali eszmék, mint az, hogy igazából tehetetlennek mutatta be a rendőrséget.
Nem, amit korábban mondtam, nem, a tehetetlennek mutatta meg a rendőrséget, tehát pont az, amit mondtam, hogy Szerintem első körben igen. Hát nyilván, tehát most azért a magyar rendőrséget nem elküldeni a szomszédba egy kis rasszizmusért, vagy egy kis idegen gyűlöletért. Tehát, hogy amúgy a magyar rendőrség jelentős része számára nem okozott komoly lelkitörést, hogy valaki cigányozik. Az már inkább, hogy egyébként az ő működéséről kiderült, hogy egyébként alkalmatlan, vagy adott esetben hatékony, talan, csak azért, hogy én meg a magyarságomról tegyek, és a magyar nyelvtudásomról eklatáns bizonyítékot. Szóval, hogy tehát a hatékonysági problémák azok sokkal fontosabbak voltak, ezért is mondtam, hogy nyilván nem az volt, még korábban, amikor mondtam, hogy nem az volt szerintem a legfontosabb, hogy most itt nem Benetton reklámszerűen mesélte el a magyar társadalmat. Később persze ez is szóba jött, mert alapvetően azért legyünk őszinték, a Tomcat egy tipikusan olyan karakter volt, aki nagyon-nagyon jól lábra jött. Szóval minden olyan esetben, amikor egyébként, amikor valami fajta ilyen eszkalálódó társadalmi feszültségekről volt szó, és mondjuk egyébként nem létező terrorveszély ellenére próbáltunk milliárdokat elkölteni állami szinten arra, hogy még egy BMP-t vegyünk, meg még egy nem tudom milyen harci tankot, hogy aztán utána azzal ne találjuk meg Szank kisközségében azt a gyereket egyébként, aki nem is abban a városban él, de ráadásul nem is abban az utcában. Szóval, hogy az ilyen típusú töketlenségre, amihez 4-5 milliárd mégiscsak kellene, az ilyeneket nagyon jól alá lehet dúcolni az ilyen ehhez, vagy az ilyen Tomcathez hasonló dióta barmokkal, már bocsánat, mert hogy az, hogy ez az egész bombagyáros története, ez nézzétek, tehát ez szóval ez olyan jól jött mindenkinek, hát ez pont ugyanaz, mint a Dietmar Klodó, szóval tényleg, hát csak ő Piliszent Lászlón, ugye, most már ugye senki nem gondolja amúgy egyébként, ha akar jegyzem meg, mert ugye ilyen Ebiha memóriával dolgozunk, ugye 98 és 2000 között még elvileg minden robbantásért ugye ő felelt, ugye Piliszent Lászlóról, ugye, ne feledkezzünk el, mert egyébként a palit azért mégiscsak sikerült egyébként rárohasztani a műanyag lakatot több éven keresztül, noha egyébként ez egy nagyon érdekes reform, radikális kommunista egykori raffos forradalmár pali volt, aki ugye itt Ungaréze telepedett le, de hogy ma már senkit nem érdekel, hogy ja, hogy volt ez a Dietmar Klodó, ma már portikozunk teljes erőbedobással, és nyilván egy ilyen Tomcat is igazából erre volt jó, egy ilyen nagyon szép tapasz volt az olyan típusú társadalmi problémákra, amikre egyébként sincs normális magyarázat, és egyébként amikor félhülyék arra kapnak lehetőséget, meg a tutoriál videókban arra kapnak teret, hogy a saját agressziójukról, meg tévképzeteikről beszélgessenek, akkor nyilván nagyon kellemes egy ilyen palit elővenni, vagy egy ilyen palit eljárás alá vonni, csak megint az a problémám, hogy ebben megint nem látom a palinak a biciklis társadalomhoz való immanens kötődését. Tehát ennek a palinak minden egyes megszólalása, amikor őt megverték, bántották, vagy ő akart volna megverni valakit jogosnak vért felindultságába, akkor minden esetben kiderült, hogy hirtelen a magyar nemzeti érzület és Marcali Henriket megszégyenítő történetírói mélységben gondolkodik, de hirtelen ilyenkor egyébként a Bovdenek és a bármilyen szempontból értelmezhető kerekek és forgástengely az eltűnt. Szóval, hogy akkor már a bicaj az nem volt egy jelentős tényező, én azt gondolom.
Egyébként, mivel én egy borsodi városban nőttem föl, ezért aránylag sok volt az ismeretségi körben az eltulajdonított kerékpár, és én valahol át is éreztem egyébként a rendőrök tehetetlenségét, mert volt olyan, hogy mi magunk egy kocsma előtt feltaláltuk a barátomnak a kerékpárját, amire ugye kihívtuk a rendőröket, hogy hát itt, íme itt a kerékpár, és hát mondta a srác, hogy dehogy ő nem megizé, de hát ugye a nyerekcsőbe bele volt szépen tekerve egy papír, amin a személyigazolvány számtól a nevéig minden benne volt a tulajdonosnak, tehát nehéz volt azt mondani, hogy ez a kerékpár nem az övé, és ekkor igazából félrehívtak minket a rendőrök, és megkérdezték, hogy tehát két lehetőség van, hogy tehát akarunk-e sokáig járni bíróságra, és sokáig vissza nem kapni a kerékpárt, vagy ha ők igazából elviszik a sípája aljába az illetőt, és egy kicsit megdolgozzák, az nekünk a lelkünknek jó-e? És hát nyilván elévült már azóta, gondolom, nagyon sokszor, és mi azt választottuk, hogy igazából ez a B opció teljesen jó lenne, mert hogy így a bírósággal mi nem vagyunk annyira előrébb, csak nem tudom, hogy egyébként bármelyik verziónak van-e elrettentő ereje ebbe az egész történetbe, vagy nincs.
Semmi. Semmi. Én most ugye az a baj, hogy ez, az a baj, hogy ilyenkor azért nincs értelme, mert majd jönnek majd a kommentelők, nagyon remélem egyébként ezek a szakavatott emberek, akik majd el fogják tudni mondani, hogy majd figyelj, majd ott Szabocsba onnan én jöttem ott, majd hogyha te sem mentél ki, mert egyébként nagyon kedves általános iskolai tanárok voltak a szüleim, és igazából belül voltam frusztrált egy vajaskenyér mellett, hogy nem engednek le az utcára, mert hát, ha megcsinál valami cigánygyerek egyébként, vagy tényleg trombitát fúj a kis seglikamból. Tehát az ilyen típusú embereknek a belső frusztrációját majd legalább meg tudjuk hallgatni, vagy legalábbis annak a kivetülését, de hogy alapvetően én csak annyit tudok mondani, hogy én cigányok között nőttem föl, én egy valamit tudok. Az, ami erőszak érte én életemet, a körülöttem élő cigányokét, az, amikor én kaptam egy oltást azért, mert az én édesanyám azt tudta mondani a házi orvosnak hajnali 2-kor, hogy nem vagyunk cigányok, és fizetünk 3000 forintot. Az én Vaskapu utcai osztálytársam ezt nem tudta mondani. Akkor ő még 2 napig volt 40 fok lázban, én nem voltam, mert én másnap tudtam menni iskolába. Teljesen mindegy, alapvetően ezek a dolgok, ezek, illetve az olyan típusú verések, azok nem föloldanak valamit, nem, szóval ezek nem kikalapálnak valami fajta ferdehajlamuságot, hanem valójában ívet adnak neki. Tehát könyökcsővé, ha tetszik, valójában pont ezek a verések azok, amik egy egyébként egyenes csőt, amin legalább át lehetne látni, és a végén lehetne legalább valamilyen fényt látni az alagút végén, azt olyan gyönyörű könyökcsővé, sötét, teljes mértékben sötét könyökcsővé alakítja, amiben aztán semmi más nem marad, csak az erőszak, és csak a düh. És ezt a dühöt, ezt igazából szépen tudjuk továbbadni, átadni. Nyilván ez most egy ilyen nagyon szép, tényleg már Csernus doktort kellene innen már behozni, meg valami Marie Claire magazinba alkalmazható pszichológus, de hogy egyszerűen ez a fajta erőszak, ez nem tesz semmit hozzá.
Most valami humoros megjegyzést akartam tenni, hogy milyen szomorú vagyok, hogy kiderült, hogy nem a bringákról szólt a tolvajkergetők, és teljesen eltértünk a eredeti koncepciójától a podcastunknak, de valójában pont ez az eredeti koncepciónk, hogy a bringa csak egy felvezetője legyen egyébként arra, hogy megismerjünk embereket, és megismerjünk egyébként társadalmi helyzeteket, és ez pontosan ez a szituáció, itt most a bringa van az előtérben, de igazából egy sokkal mélyebb probléma az, amit ez feltárt.
Én ezt gondolom, tehát hogy én azt gondolom, hogy ennek a történetnek akkor lett volna valódi hatása, hogyha például a Bánsági Andornak a könyvében is, ami szerintem azért is mondtam nektek, hogy azt nézzük meg, mert hogy abban legalább van egy nagyobb hangsúly arra, hogy például mit jelent orgazdaként működni. Tehát, hogy ha csak végignézitek, ez ugyanolyan, mint a Dr. Bubó rajzfilm sorozatnál megnézni, hogy egy-egy epizódnak mi volt a tartalma. Tényleg csak röviden, ilyen port.hu jelleggel, tényleg Szűcs Gyulai alapon. Azt látjuk, hogy azt a látens rendszert, ami egyébként a bicikli tolvajlások mögött van, az, hogy itt az orgazdák hogyan működnek együtt, mit jelent a szétszedés, hogyan adják tovább az alkatrészt, az, hogy egyébként ezt ellopnak valamit. Mert addig egyébként, hogy kiraksz valamit, és ezt ellopják, hát édesapám, gratulálok, szóval tényleg erre sose gondoltam volna, komolyan ellopja, ne szarja, hű, api, szóval azért gratulálok, hogy te is itt laksz egyébként a Kárpát-medencébe. Szóval, hogy egyébként ezért azért csak ne adjunk már Pulitzer díjat valakinek, hogy egyébként, ha valamit kirak úgy, hogy nem olyan jól, mert azért úlakattal ritkán, de mondjuk úlakattal is tök mindegy, de hogy értitek, szóval, hogy attól, hogy ellopja, azzal még nem vagyunk beljebb, csessze meg. Onnantól érdekes, hogy hova kerül. Értitek? Ez megint ugyanaz a dolog, mint az, hogy ellopnak X gépkocsit Budapesten. Amikor gyerek voltam, akkor Jussz László autójától Bajor Imre autójáig az volt a legérdekesebb, hogy voltak autók, amiket visszaszereztek.
Hát igen. Egy probléma volt, hogy ezt korrupt rendőrök még korruptabb, és bűnügyi informátornak is egyébként elég borzasztó bűnözők együttműködése révén lehetett megvalósítani, miközben egyébként Pesterzsébeten és Soroksáron olyan szerelő üzemek voltak, ahol szétkapták az egész kocsinak a alvázig menőleg a teljes szerkezetét, és utána eladták az alkatrészeket. De erről nem beszéltünk, hanem arról beszéltünk, hogy visszaszerezték Bajor Imre gépkocsiját. Megtapsoltuk, nagyon érdekes, ott volt a heti hetesben, fantasztikus, nagyon jó. Még egy poén, igen, az Orbán Józsinak a 100 fok Celsius, neki nem sikerült, de neki is majdnem ellopták a csizmáját, értitek? Tehát amikor a felületről beszélünk, de nem megyünk tovább. És ez a bajom a továbbkergetőkkel is, hogy egyébként ott volt mögötte a lehetőség, csak tovább kellett volna menni. Csak ha tovább mész, akkor bizony az a baj, hogy el kell engedni a saját kínszenvedéses, a önmagad depressziójából kiszárnyaló saját koncepcióidat a magyar társadalomról, vagy a magyar nemzet vérvörös tengeréről, érted, hogy mi ki a magyar, vagy ki nem a magyar, hanem akkor tovább kellett volna menni, és végülis egy informális viszonyrendszerre rátatni. Mert az viszont érdekes lett volna.
És egyébként, hogy valami pozitívat is tegyünk bele a történetbe. Tehát én mindig, mikor ilyen lakat tesztekkel, meg egyebekkel foglalkoztam, én mindig azt tanácsoltam, hogyha többféle lakattal van kikötve egy bringa, ugye az nyilván megnehezíti a tolvajok dolgát, mert a tolvajkergetőkből azt legalább megtanultuk, hogy alapvetően egy tolvajnál egyfajta nyitóeszköz van, tehát ha mondjuk van egy ulakat a bringán, ami egy sodronyzárral is ugye körbe van véve, az már mindjárt kétfajta nyitóeszközt igényel, tehát hogy ez így előnyös lehet, de például neked mi a véleményed, vagy foglalkoztál-e, hallottál-e ugye erről a Bike Safe akcióról, amit ugye most már bevezettek a rendőrség kötelékébe is, és egyre több helyről hallom, hogy ugye polgárőrszervezetek egyebek, ugye regisztrálják a bringákat egyebek, de van ennek vajon valós előnye, vagy szintén csak a felderítések során adhat támpontot?
Alapvetően a felderítések során ad támpontot, mert ez egy olyan, vagy bocsánat, itt viszont nagyon szívesen fogadom, vagy itt egyébként is nagyon szívesen fogadom, de itt szeretném kitárni a mellkasomat, és hogy ide lőjetek a kommentelőknek, mert hogy én itt igazából nem tudom azt mondani kellő mélységgel, mert ahhoz azért, ahhoz egyébként az a fajta alázat, amit egyébként azt gondolom, hogy egy ilyen kezdeményezés jelent, az, hogy egyébként egy ilyet elindítanak, szóval, hogy nem akarnám ezt keresztbe húgyozni, mert hogy ez egy tiszteletre méltó történet. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ez alapvetően hogy ugyanolyan, mint a fair trade, ugyanolyan, mint a tudatos vásárló. Tehát abban az esetben működik, ha azt vesszük alapul, hogy a többi személy is, aki egyébként megjelenik a spárban, vagy az adott csemegepultnál, ugyanolyan attribúciókkal, meg ugyanolyan előfeltevésekkel vásárol, mint ahogy azt én egyébként saját magammal kapcsolatban elvárom, mint tudatos vásárlóval kapcsolatban. Tehát magyarán én azt gondolom, hogy ennek egy ilyen tudatosító kampány jellege vagy hatása van, de alapvetően egyébként, hogyha nem lennék olyan budai úri kisasszonyoknál nevelkedett, és tényleg a katolikus legényegylet egyik második kerületi alapító tagjaként szereplő, mégiscsak egy visszafogott polgári értelmiségi, akkor azt mondanám, hogy kutyagumit se ér, sajnos. Mert hogy értitek, tehát hogy a gépkocsi lopások kapcsán a klónozás, amit most úgy mondunk el egyébként, mint legújabb, mint mekkora ötlet, érted? Az ilyen típusú nagy szakembereknek szeretném tisztelettel mondani, hogy 82-ben Magyarországon Balaton környékén betörők ugyanezt csinálták. Tehát bérelt autókkal pontosan ugyanezt csinálták, csak akkor még ők nem tudták, hogy klónozásnak fogják hívni. És hogy ezért mondom azt, hogy igazából ez abban az esetben működik, hogyha tényleg az alapvető, az a hozzáfűződő viszonyrendszerünk lesz más, értitek? Tehát ha az lesz más, hogy amikor megy valaki az autópályán, és azt látja a gépkocsijában, a külső sávban, hogy a leálló sávban egy babettával valaki megy, és ő úgy megy egyébként az ötös pályán, hogy tudja, hogy itt itt most a 300 méter múlva össze fog húzódni a két sáv valamilyen átalakítás miatt, és az a leálló sáv az igazából meg fog szűnni, és a szalagkorlát és a külső sáv közé fog nagyon gyorsan szorulni az a babetta a következő 100 méteren, ha magától nem érzi úgy, hogy valahogy megpróbálna jelezni ennek a palinak, hogy te édesapa, egyébként amit te most csinálsz, annak nem csak, hogy semmi értelme, de életveszélyes, amíg nincs az az érzése az embernek belülről, hogy én itt most szeretnék szólni, illetve úgy gondolom, hogy az a minima kötelességem, hogy szóljak, addig azt gondolom, hogy Somerset nyomozónak a hetedikből van igaza, aki azt mondta, hogy a nőknek, ha erőszakolják őket, mindig azt tanácsoljuk, hogy ne az, hogy segítség, hanem az, hogy tűz van. Mert ha tűz van, akkor a más is félti a vagyonát. Szóval, hogy értitek, amíg ez nincs meg, ez a belsőről jövő dolog, addig ezek a bike safe dolgok, ezek nagyon jól hangzanak, de pont ugyanolyan könnyen ki lehet, én azt gondolom, most túl azon, hogy nyilván majd azok a kommentelők, akik ehhez sokkal jobban értenek, nyugodtan húzzanak engem arra a bizonyos nemi szervre, de mégiscsak az van, hogy azokat a GPS, GCM jelekről és a spy bike módszerig bezárólag mindig valamilyen új vonalra ráülünk, és azt gondoljuk, hogy na majd ez megoldja. És aztán utána mindig az van, hogy utána várunk egy-két-három hetet, és akkor utána beszélgetünk arról, hogy igazából ez hogy sikerült meghekkelni.
Igen, és ez ugye, amit az első részben is, azért az előző részben is utaltam rá, ugye amikor a lakattesztet végeztük, és a bringatolvajon kívül nem jött oda senki, igazából nyilván rengetegen látták és hallották, hogy mi mit művelünk ott, csak senkinek nem törte át az inger küszöbét, hogy oda jöjjön megkérdezni, vagy akár csak kihívjon egy rendőrt, hogy én nem akarok oda menni, de hogy ott valamit erősen fűrészelnek, hogy nem nézné meg a járőr vagy egyebek, hanem így pont leszarta mindenki.
Pontosan. Tehát, hogy most tudom, hogy hülyén hangzik, mert hogy én egyébként azt is utálom, laktam én sokáig kis településen, tehát azt is utáltam, amikor azt is mindenki tudta körülöttem, hogy én görbét kakiltam aznap, de mégis, hogyha nincs ilyen típusú egymás iránti e-fajta, nem tudom, hogy mondjam másként, szomszédosságból fakadó figyelem, akkor igazából megette az egészet a fenet. Tehát most egy nagyvárosban erről beszélgetni. Az a bajom ezekkel az ilyen lakattesztekkel, hogy valójában ezek a lakattesztek, ezek csak nem akarják elmondani, meg nem akarják beismerni, de ezek pontosan ugyanazok az ilyen túllövések, mint amit látunk ilyen különböző National Geographic-szerű dokumentum filmes csatornákon, ahol hűha, azzal a középkori ágyúval tudunk-e úgy lőni. Érted? Mert az legalább őszintén elmondja, hogy ennek egyébként, gyerekek, egyébként semmi haszna nincs a valóságra nézve, pont ugyanúgy beleszarok az egészbe, ahogy van, de legalább úgy csinálok, hogy valami nagy buli történjen. Itt is igazából erről van szó, csak az egészet lefedjük ezzel a kicsit ilyen profiteloros, vagy profiteloros mázzal, de nem tudom kimondani, sajnos csak a trófeába maximum megenni, szóval ezt a csokis somlóit jelezném, hogy olyan csokival öntjük le, ami igazából nem is tudja a teljes galuska részt elfedni. Szóval, hogy szerintem gáz, mármint, hogy úgy csinálunk, mint hogyha ennek olyan kurva nagy társadalmi hatékonysága, meg olyan az egész olyan önérzetes, de olyan izzadságszagú.
Mondjuk kicsit annyiban védeném a nem csak a saját lakattesztünket, hanem úgy általában bárkit, amit csinál, hogy tehát, hogyha van valakinek egy jó lakatja, nyilván én is rendelkezek ilyenekkel, tehát nyilván hamarabb viszik el azt a biciklit, ami mellettem nincs is lekötve, vagy egy 1000 forintos Tesco-s lakattal van lekötve, mint azt, amin látják, hogy dolgozni kéne, de ennél sokkal fontosabb, amit mondtál ezzel a falusi megfigyelőkkel kapcsolatban, hogy én 10 évig éltem Pilisszentléleken, amit ma már csak pajkaszekként emlegetnek sajnos, és ugye ez egy valóban kis falu, nagyjából 400-an lakják, tehát ott konkrétan a beköltözésünk után, ugye van ez a három részes alumínium létre, ami nem annyira olcsó, én vittem egy olyat oda, hogy ugye mikor megvettük a házat, elkezdjük csinosítgatni, majd még költözés előtt másnap, mikor mentünk ki, a létre eltűnt. Na hát mondom, ez egy szép indulás egy új helyen, ahova költözünk, majd gyakorlatilag 4 percen belül derült ki, hogy hát a mellettünk levő házon tetőfedők dolgoztak, és azt hitték, hogy az ő létrájuk, ezért berakták a szomszéd háznak oda a pajtájába, mert hogy, tehát hogy az autót azt többször hagytam kint úgy a ház előtt lehúzott ablakokon, hogy a kulcs benne volt, mert meg sem fordult a fejembe, hogy onnan valaki elvinni, hiszen tehát ott volt olyan, hogy tehát ott jártak ki szintén nem napon barnult srácok, akik dinnyéztek, akiknek megmondták, hogy az egyetlen család, aki a faluba bejöhet, mert őket tudjuk, hogy rendesek. Tehát, hogy van egy olyan önvédelmi rendszere a falunak, amiből adódik az, hogy ott nem történt soha semmi ilyen. És ez valószínűleg sokkal fontosabb, mint bármilyen lakat.
Persze, tehát nem akarom azt mondani, hogy nyilván ennek is van egyrészt egy önvédelmi rendszere, bár az is igaz, hogy egyébként a minden ilyen településen belül látszólag lévő önvédelmi rendszerben is azért úgy önvédelmi rendszert alakítunk ki, hogy azt is megvédjük, aki egyébként a helyi díler, de ezzel nincs is egyébként semmi baj, hanem inkább csak azt akarom mondani, hogy én nem leoltani szerettem volna akár a ti, akár bárki másnak a lakatteszét, hanem egyszerűen csak arra felhívni a figyelmet, hogy ez pontosan ugyanaz a maszturbáció, szellemi maszturbáció, amit egyébként társadalmi érzékenységű színházak csinálnak, és erre egy nagyon kellemes történetem van. Amikor még volt tűzraktér a Király utcai templom mellett, akkor Diósi Gábor, egyébként a Dió, ez az őszhajó figurino, aki egyébként az úristenkukacmenny.hu-ban is ugye szerepelt, összett a 4-es-6-osra, én ismertem őt korábban egy ilyen filmes projekt miatt, és imádom a palit, ilyen mindig szávusz, ilyen éteri tisztasággal beszél, és lényegében egy ilyen antirasszista előadásról jött, amit már akkor, hát ha nem tartott meg 28-szor, akkor tán egyszer se, és olyan szépen mondta el hajnali egykor enyhén spiccesen a valóságot, nevezetesen azt, hogy olyan antirasszista színdarabot csinál interaktívan, amihez ugye az ott résztvevőknek a bevonása rendkívül szükséges, és remélhetőleg a Bánkító Fesztiválra is ki tudják rakni, mert hogy ott is legyen, amire eleve azok jönnek el, akikben már ez az érzékenység megvan, és egyébként már 2 éve előfizetnek a Magyar Narancsra, sőt, egyébként erre az eseményre is azért jöttek el, mert a Noblesse Oblige rovatban kikeresték egyébként a Szakcsi Lakatos vagy a Dress Mihály Jédermanos koncertje mellett, hogy aznap este még van ez is. Szóval, hogy innentől nézve szegény Diónak volt egy nagyon komoly, egzisztencialista regényeket is meghazudtoló problémája, hogy mi a tökömnek magyarázok az antirasszizmusról azoknak, akik már eleve rendkívül túlérzékenyítettek. És hogy nekem ez a problémám, hogy én például ilyen lakattesztekről pedig már azért egy ideje mozgok az élet ilyen-olyan vonalán, pláne a tüttűrű és az éjszaka vonalán is. Még eddig olyan figurinót, aki még azelőtt állt egyébként, hogy most ilyen lakatot vegyem, vagy olyan zárat, én még olyat nem láttam. Tehát én még azon, aki azon lamentált egyébként, hogy kínai számzáras, vagy kriptonitra fizessen elő kvázi, és hogy őt még ritkán hallottam én lakatteszteket elemezni.
És gondolom, akkor az is körül olyan gyakran fordulhatott elő, hogy bűnözők egymás között azt mutogatták, hogy nézd, megjelent a legújabb lakatteszt, és mostantól vigyázzunk, mint amennyire a tolvajkergetők rettentették el ugyanezeket az embereket.
Persze, pontosan. Tehát ezek így van sajnos.
Akkor srácok, én viszont lehet utolsó kérdésnek kinyitok egy nagy szelencét, amivel azt gondolom, hogy társadalmilag kellően hasznosak is leszünk. Gyerekkorában szerintem mindenki elképzeli, hogy nagy gangster lesz, és Tony Montanaként egy automatával ül majd a műbőr krokodil foteljába, és önti magára a lisztet. De hogy így azért, hogy korosodsz, így lassan rájössz, hogy valószínűleg a valódi bűnözői élet nem így néz ki. Sajnos. Vagy lehetséges, hogy meg fogsz cáfani, és lehet, hogy pont így néz ki mindegyik bűnöző. De már lelőtted, hogy a drót az kellően jól visszaadta az HBO sorozat, hogy milyen a rendőri élet, és milyen egyébként a bűnözői. De melyik az a film, és sorozat, és vagy sorozat, amelyik szerinted tényleg autentikusan visszaadja, hogy hogyan zajlik le mondjuk egy bűnszervezetnek, vagy egy bűnöző élete?
Húha, hát ezek komoly kérdések.
Szerintem csak megszeppentél, hogy én is hosszú körmondatokat formáltam.
Nem, mármint, hogy nyilván egyébként, és szerettem is volna jelezni, hogy ezt szeretem, amikor leiskoláznak engem, de tényleg, hanem itt egyszerűen csak az van, hogy nem éreztem volna jogosnak, hogy az eddigi nagy vehemenciával megfogalmazott ilyen bikába borjút szövegeim, ahogy azt drága jó nagyapám mindig nevezte egyébként, ugye, azokat most így tovább fejtegetve mondjak még valami ökörséget, hanem egyszerűen tényleg végig akartam gondolni, hogy azt tudom nektek mondani, hogy most legutóbb, amit én olyan nagyjából hitelesnek vélek úgy egyébként, hogy én azért világéletemben a bűnügyi technika és a vagyonvédelem és egyéb dolgok mellett azért én alapvetően konferenciarendőr is voltam, tehát én mindig inkább beszéltem, mert hogy rögtön amiatt, hogy külföldiül tudok, ezért az oktatás és a tököllőt majomhoz hasonló ilyen cirkuszi mutatványokra próbáltak rávenni. Ezért persze mindig van egy kis billegés ennek a dolognak, de hogy én most például a Város a hegyen című tévésorozatot tudnám mondani, ugye ez a City on Hill, ami egyébként egy tavalyi tévésorozat, a Kevin Bacon a főszereplője, és egyébként a Matt Damon és a Ben Affleck az executive producere, ez egy Bostonról szóló olyan bűnügyi tévésorozat, ami a 90-es évek Bostonját mutatja be. Én azt gondolom, hogy ez egy alapvetően hiteles és jó bemutatása annak, hogy mondjuk bűnözői csoportokkal szemben milyen módon is történik egy hatékony vagy egy hatékonysági problémákkal küzdő büntetőeljárás, de nyilván az emögötti, nem tudom, akár szubstantívnak tekinthetők, de és az mégiscsak az, hogy alapvetően mit gondolunk egyébként az igazságról, és ehhez viszont azt tudom mondani, hogy a legigazibb, hogy ilyen Forrest Gumpos legyek, a legjobb jó barátom, az mégiscsak a hetedik, mert ugye az az egyetlen egy film, ahol elhangzik az a nagyon fontos mondat, ugye a Mills nyomozó részére, hogy szépen csak összerakunk mindent, és aztán szépen az irattartóba elrakjuk, és csak reméljük, hogy a bíróságon majd felhasználják ezeket. Kincseket gyűjtünk egy lakatlan szigeten, arra az esetre, ha megmentenének minket. Én alapvetően ezt gondolom egyébként a legfontosabb résznek, annak tükrében egyébként, hogy számomra a magyar büntetőeljárások rendszerében a legkomolyabb kérdések azok voltak, amikor azt éreztem, hogy mondjuk egy helyszíni szemlén lehet, hogy érdemesebbnek véltek mások kollégák önkezűségnek tulajdonítani egy olyan ügyet, ami már elég közel volt a hajnali héthez, ugye a váltó műszakhoz, és így nem tanúsítani kellő figyelmet annak, hogy lehet, hogy mégiscsak idegenkezűség volt, és így lehetővé vált az, hogy úgy hagyjunk el egy helyszínt, hogy az áldozatnak az élettársa az meg visszakérdezzen, hogy akkor ő most úgy egyanisított-e. És az én kollégám megnyugtatta, hogy nem. Ez az a pont, csak azért, hogy a mélységét megadjam, ami miatt én azt gondolom, hogy nem egy ilyen majmoló líraiság az, amit a hetedikben a Somerset nyomozó mond, akkor, amikor azt mondja, hogy kincseket gyűjtünk egy lakatlan szigete arra az esetre, de csak arra az esetre, ha mégiscsak megmentenének minket. Szóval, hogy alapvetően a City on Hill az, amit ajánlanék mindenkinek, mert az az, ami tavalyi filmsorozat, és az első évad teljes mértékben kijött, és nagyon jó, és alapvetően meg mindenki nézze meg a hetediket szerintem.
És autentikus mellett még a kedvenc? A kaszinót már rögzítettük, hogy az mindig megy.
Jaj, én zavarba hozom, mert így olyan, mintha ha fontosabb lenne az én értékítéletem a valóságnál.
Csak arra próbáltam utálni, hogy valószínűleg neked nagyobb a diszkográfiád, amit láttál, mint...
Ja, hogy csak simán perverz vagyok. Na, úgy viszont igen, úgy viszont értelek, úgy viszont adom. Na, így már tetszik, valóban. Mármint, hogy...
Én már tudok aztán bókolni, nem?
Nem. Nem gondolom azt, hogy egyébként nagyobb lenne a diszkográfiám, hanem maximum csak más a fókusza. Tehát, hogy szerintem nem nagyobb, hanem esetleg csak más típusúakból áll, de biztos, hogy nem nagyobb. Én azt tudom nektek mondani, hogy a Szemtől szemben az egy olyan történet, ami nagyon ritkán láttam megvalósulni, de
az egy olyan mélységű kapcsolat elkövető és rendőr között, ami ráadásul egyébként egy valós történet, ugye Chuck Adamson és Neil McCauley a két karakter, akik valóban léteztek, akikről ugye szól ez a történet, illetőleg a másik, amit én fontosnak tartok, az a Puszta formalitás című Giuseppe Tornatore film, ami egy ilyen kicsit ilyen igazából minden nyomozás az egyszer önmagát kereső elfajta oldipuszi rejtély, de hogy túl ezen egyébként az egy nagyon érdekes kihallgatási helyzeteket eredményező film, amiben ugye a Roman Polanski és a Gérard Depardieu azt hiszem, hogy a lehető legjobbat hozza ki magából, és akkor ehhez még csak azért, hogy ha már mondtunk egy amerikait, most egy európait, csak azért, hogy mégiscsak, mert minden mindennel összefügg, ahogy Bödöcs Tibi mondaná, és ugye Tibikének még egy sör, ugye a Werkmeister harmóniákra való utalással mondta ezt ő, akkor ugye, ha már Benetton lelkület és magyar rendőrség, ugye, ami mégiscsak fontos, akkor ha már mondtunk egy amerikait, egy európait, akkor még egy ázsiait, a halálnak jele, bocsánat, a halál jele című dél-ázsiai vietnámi film, ami egy olyan sorozatgyilkosnak, pontosabban egy olyan sorozatgyilkos utáni nyomozásról szóló film, ami szintén egyébként valós alapokon is nyugszik, de alapvetően ez egy olyan dél-koreai film, ami alapvetően fikciós, és én azt gondolom, hogy nagyon kevés ilyen bűnügyi film van az európai, és pláne az amerikai filmtermésben, ami ilyen szépen mutatná be a nyomozásban rejlő önsorsrontást, és a megismerés és a továbblépésnek a lehetetlenségét. Te egyébként abszolút tudok egyébként ilyen, és ehhez hasonló egyébként ilyen depresszív vonalon nagyon erős vagyok, tehát ezt szeretném jelezni, tehát nem elég, hogy egyébként az utóbbi három kérdést ugye annak a nem titkolt szándékával tettétek föl, hogy esetleg valami pozitív végkicsengést talán ki tudtok csiholni belőlem, és akkor még utána ugye próbáljátok, amikor már látjátok, hogy ez egyetem nem fog menni, tehát én tényleg mindent lekutyapicsázok, és a legszebb hava Harry-ki hagyományokat hozom föl, akkor tényleg csak a hallgatók kedvéért mondom, hogy amíg a Tomi egyébként kellemesen mosolyog, addig a Béla az tényleg tehát már teljes mértékben lemondóan néz felém, tehát lényegében egy ilyen tájkép festőnek a depresszív nyugalmával, mielőtt az egyik fülét levágná, szembesül azzal, hogy nem elég, hogy ezt még meg is kell vágnia, de egyébként ennyit sikerült egyébként a haza nagyobb üdvére előadnom. Tehát sajnálom amúgy, de fogok gondolkodni, hogy egy pozitív, nem jutott eszembe semmilyen Chevy Chase film elnézést.
Kicsit tudjátok, ez olyan, mint amikor, hogy eldől egy fa az erdőben, de senki nincs ott, hogy van-e hangja. Az utóbbi 25 perc az adásunknak is így telt, ugyanis Tamásnak a telefonja betelt, és eltűnt a hangsáv, úgyhogy az összes szép beszélgetés, amit a bűnügyi filmekről folytattunk, az így hús, meg nem történt. Amit valahol sajnálhatok, de szerintem lehet, hogy valaki nyert is vele egyébként.
Hát én az utóbbi csoportra egyébként azért erősebb forintokat tudnék tenni, tehát az, ahogy mondani szokták, hévsínre tenném azt a barlangos testemet, hogy nem érzik ezt problémának.
De Tomi, tudod mit, tegyünk meg egyet, most kivételesen rakjuk be linkbe a podcastnak a leírásába azokat a filmeket, amikről szó esett. Boom, óriási innováció. És akkor legalább picit kár...
Ígérem, megcsinálom hozzá a szöveget, meg mindent.
Így, úgyhogy így kirugózzuk. Az utóbbi 25 percben arról beszélgettünk nagyon kedélyesen, hogy milyen jó bűnügyi filmeket, mi a nekünk a top listánk, és mi az, amit Tamás javasolna.
És akkor most hogy így felvezetted, így most elmondanád nekik, hogy akkor most ezt így nem osztanád meg, szóval, hogy így... Mert hogy akkor, tehát csak azért gondoltam, hogy tehát azért az exkluzivitásnak azért te is tudod azért a csimbora szóját adni, érted? Szóval, hogy elhúzod itt a történetet, érted? Ha már van valamilyen perverz állat, aki nem tud egyébként tényleg egy boával, meg egy zsiráffal, vagy valamilyen hüllővel egyébként szexuális aktust folytatni, ezért kénytelen kelletlen a majomházból hozzánk vetődik, akkor azt most itt parlagon hagyod azzal, hogy nézze meg a kommenteket?
Pontosan ez fog történni. Ugyanis mindegyiket fel fogjuk listázni, a különös mindhármunk kedvencét, a keresztapát, és mindkettőnk kedvencét, amit ti még nem láttál, a Wired. Gyerekek, így se lett egy rövid adás. Nagyon szépen köszönöm, Tamás.
Így van, és azért mégiscsak muszáj elmondani, hogy a hetedikben Somerset nyomozó mégiscsak azt mondta, hogy mert kincseket gyűjtünk egy lakatlan szigeten arra az esetre, ha megmentenének minket.
És ezzel összefoglaltad a rendőri szakmának a szépségét, ahogy a drámáját.
Hát legalábbis reméljük, igen. Hiszen a végén úgy is mindig kiderül, hogy szép ez a világ, és érdemes harcolni érte. A második felével egyetértek, ahogy ugye mondta az öreg. Még egy-két ilyen idézetet tudok mondani, ami nem kapcsolódik semmihez. Ellenberger tényleg a 90-es évek Lakaték Károlyon nevelkedett napkeltés viszonyrendszerét azt hozza, tehát ez az indokolatlanul idézgetek bármiből, de addig jobban, amíg szerintem innen idézek, és nem egy Harmonia Celestis nevű regényből.
Zárásként én már csak annyit tudok hozzátenni, hogy főiskolán nekem az volt a projektem, hogy írok egy könyvet, hogy minden helyzetben otthonosan egy filmművelt idézette. Ezzel akkor el is búcsúzunk tőletek, kedves hallgatóink. Jövő héten találkozunk, vagy nem, mert elkezdjük nézni azt a listát, amit a podcast leírásban találtok. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
Sziasztok! Kontra.